Hőmérséklet. Napközben 31-37 fok lesz. 22 órakor jelentkezünk híradással, 21 óra 4 perc.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Psziché élete és költeményei.
Gabónak, kisebb édesöcsémnek. Bimbócska, gombocska, tegnap esti csillagocska, reggelre ma rózsácska. Szép legyen, épp legyen, úgy gyere, hogy fogd a kezem fel az égi országba. Táján, 1808 tavaszán, a kertben dajkálkodva dudulgatám 13 esztendős fővel.
Ismeretlen poetria 10 verse, teljes neve nélkül, Psziché jelzéssel, egy vegyes régi kéziratkötekből bukkant elő 1964-ben. A további kutatás több eredményt hozott. 1970-ben talán egész övrie, továbbá neve és élettörténete újra napvilágra került. Származása és gyermekkora. Psziché, azaz Lónyai Erzsébet 1795. január 27-én Nagylónyán született. Apja Lónyai János, egyik leggazdagabb birtokos nemese a hajdani párciumnak. Grófi, sőt volhíniai és moldáviai fejedelmi címet viselt, de rangjait csupán a hagyományra hivatkozva hordta, várispán és hetmanőseire visszatekintve. A Habsburg uralkodók Erdély bekebelezése után e familiának csak nemességét ismerték el. A Lónyai család később lett gróf, majd egyik ága herceg. Psziché anyja egy cigánylány fattya, Nyíri Borcsa, kit az egyik Majlát gróf saját gyermekének tekintett és örökbe fogadott, így lett belőle Majlát Borbála grófnő. Cigány részről állítólag Szindel cigány király leszármazottja, király kisasszony. 1789-ben történt, hogy a Szittya fejedelem és a cigány királynő házasságot kötött. De nem csupán képzelt birodalmuknak éltek, más tartományaik is voltak. Lónyai János csillagász és asztrológus, Borcsa pedig a cimbalom, zongoras, orgona művésznője, cinkapanna-szerű tünemény. Így hát nem csoda, hogy első lányuk Anna Uránia Erátó nevet kapott, a második pedig Erzsébet Mária Psziché lett. Bolond atyám hívott Pszichének, ez harmadik keresztneve. A Lónyai házaspár boldogan élt a hét rétegű fellegben és szivárványban, amit a képzelt trón, a nem csak képzelt szerelem, a két fekete hajú barna bőrű Romni, a műkedvelő tudóskodás, a tanulatlan ösztönös zene, a várkastély, a nagy birtok adott. Rokonuk, Dezsőfi József gróf, a kassai költő és politikus, legjobb barátjuk és tanácsadójuk, gyakran látogatták egymást. Már csecsszopó koromban ölben ringata, s ezért gyakran levala pisilve általam, írta róla Psziché, aki változatos és veszélyes életében mindig a Dezsőfi rokonságnál talált óvó menedéket. Történt, hogy az akkoriban leghíresebb cigányhegedűs, Bihari János, egy-két napig a nagylónyai görögkeleti pópa vendége volt. Aztán mind gyakrabban. Bihari és Lónyainé, a két cigány őstehetség, nagyon szeretett együtt muzsikálni. Ritka öröm, és egyre sűrűbb családi veszekedés, harag, sírás, szótlanság. 1798-ban a prímás megszöktette Borcsát, és az akkor 3 éves kisebbik leányt, a későbbi költőnőt is magukkal vitték. Miskolcra mentek, ahol Biharinak háza és rokonsága volt, de megélhetése nem. Folyton mándorolni kellett, új családját elhagyva Pesten, vidéken, külföldön hegedült, hol bandában, hol egyedül. Mind ritkábban látogatott Miskolcra, aztán már csak pénzt küldött, azt is mind gyérebben. Az apa a gyermeket követelte vissza, az anyapénze pereskedésre ment, meg orvosra. Többnyire ágyban feküdt. A füstös kislányt a szomszéd nagy cipészmesterék etették, gondozták. 1801-ben Nyíri Borcsa meghalt. 32 évet élt. Holtan nem is láttam édesanyámat, írta Psziché 10 évvel később levélben a cipész unokájának, gyermekkori barátjának, Ungvár Németi Tóth Lászlónak. De az ágyánál valék, amikor vitték a ruháit, kis butyorba kötték, ennyi maradt. Meg ennyi se, csak a puszta falak. Soha se láttam ennyire üres falakat, ott semmi volt. Felfoghatod? Tolták ki az ágyat, az ő hűlt helyét, és csikorgott, dörgött. 6 esztendős valék, de úgy emlékezem, hogy éppen mostan történik, érted-e? Azóta folyvást ez történik. Serdülőkora. Az egyedül maradt Pszichét a bihari rokonság vette magához, a világjárt öreg olácigány, Miskóczi Tódor. Az apa már nem kérte vissza gyermekét. Évek óta úton volt a nyugati országokban. Ott újra nősült, második felesége Charlotte Nipper Montenóvó grófnő, akitől 2 fia született, Pál és Gábor. Vagy ahogy Psziché becézte őket, Palcsó és Gabó. A kislány gyámja Dezsőfi úgy intézkedett, hogy a regensburgi dominikána apácák Szénai Szent Katalinról nevezett leánynevelő intézetébe irassék, melyet javarészt magyar főúri családok tartottak fenn, s ahol a lónyai familiának alapítványi helye volt. De 4 évbe telt, míg a gyermeket a távoli bajorországi zárdába vitték. Addig Tódor cigányéknál és Nagy György Vargáéknál nevelkedett, s gyerekkori barátja és első szerelme Ungvár Németi Tóth László tanította írni-olvasni. Erről az időről később mindkettőnek költészete és prózája megemlékezik, bőségesen és szenvedélyesen. A leendő költőnő mindjárt kezdetben az élet bonyolult gazdagságát, szegénységét tapasztalhatta. Cigány és iparos nevelői a közéjük csöppent gróf kisasszonnyal oly gyengéden bántak, mint később senki. Utána egyetlen ellentét volt a német főúri zárda aszkétikus szigorúsága. 1804-től 1807-ig élt a kolostorban, aztán apja visszahozta Nagylónyára. Csak néhány hónapig élhetett újra szülőfalujában, apját szélütésért es, mikor napok múlva eszméletre tért, más emberré változott. Dühöngött, ki akarta írtani családját. Ő, a kozák atamán, lekaszabolja ezt a sok németet. Legidősebb leánya Anna, ekkor már gróf Haller Ágoston tájai birtokos felesége. A gyermekek hozzámenekültek, az osztrák hitves pedig szüleihez Bécsbe tért vissza. Lónyai János elborult elmével halt meg 1810-ben, 55 éves korában. A költőnő első versei 1808-ban táján Halleréknál keletkeztek. 13 esztendős volt ekkor. Kezdeti poézisével berepüli zsenge életét. Dajkálkodása Gabó testvéröccse mellett, flörtje, csizmazia istipisti diákfiúval, francia nyelvtanulás több rokonlánnyal együtt egy sárospataki magániskolában Novák Luca kisasszonynál, aki magát állítólagos francia ősei után Lucy Dupuynek nevezte. És az apjával újra felvett levélkapcsolat. Úgy érzi, hogy a szerencsétlent gyermekei magára hagyták, elárulták. Szüzességének korai elvesztése testvérnényének urával, Haller Gastonnal. Sír a bimbó rózsa, sír a bimbó rózsa. S néhány hónap múlva megénekel egy elhajtott magzatot. Sose volt, álmodád semmi se volt. Vagy mégis volt. Gaston sógorom vevé elmakulátlanságom, ő követette rajtam incesztust többször is, és hasamat veré. Támad a oly abortuszom, csak nem magam is vélementem, s azolta vérzéseim vannak. Sógorára vádaskodik a napló feljegyzésben, de versei önmagát mutatják a történtek igazi okozójának. Olvashatjuk gyermeki irigy dühöngését nénye ellen, akinek mindenből több és jobb jut, mint ő neki. És a férjet a Bibliából oktatja. Jákob megszerezte le a mellé Ráhelt szebb s jobb második párjának. írja az akrosztikonban, hol a versfejek, vagyis a strófa kezdőbetűk a Gaston nevet adják, és utána psz, vagy titoktartásra intés, vagy valószínűbben a psziché szó kezdete. Melyik tehet a történtekről? A 30 éven felüli sógor, vagy a 14 esztendős leánygyermek? A kislány üldözte szívósan a férfit, és az csak akkor nyúlt hozzá, mikor azt hitte, hogy felesége belehal az első szülésbe. Így beszéli el psziché az Oktalan című históriában.
Partján istipisti, furuláz nekem. Másik partján istipisti, fekszem mesztelen. Ne nézz ide, csak oda, mert nincs rajtam rokola, csak fejembe korona. Szóljon hozzám furula. Ki vagyok én, istipisti? A szép szerelem. Csizmazia István tanuló úrnak szíves tisztelettel. A rongyva mentén 1808 nyarán. Nina néném. Dühösködik reám Ninon, ettől vagyon szörnyű kínom. Ninonnak vászna, selme, kincs. Rajtam rongy, szinte semmi sincs. Evet Ninon kövér tikot, nékem csak száraz hát jutott. Csokrot nékem hozott Miki, melyére Ninon tűzte ki. Ha dühösségtől megveszek, Ninonnak ebbmarás leszek. Ha bánatomban elhalok, Ninonra sírkömmel rogyok. Tája, 18. decembris, anno 1808. La Pleureuse. Írám, 14 esztendős koromban, Táján, 1809. év, tavasz hava 3-án. A rózsafán két rózsa, virít a nyilló rózsa, sír a bimbó rózsa. Szól a rigó, te rózsa, enyém vagy nyilló rózsa, sír bimbó rózsa. Kacag a nyilló rózsa, sír a bimbó rózsa, pompáz a nyilló rózsa, sír bimbó rózsa. Lankad a nyilló rózsa, szól a rigó, te rózsa, nyíki, nyíki bimbó rózsa, enyém vagy bimbó rózsa, sír a bimbó rózsa. Kinyílt a bimbó rózsa, sír bimbó rózsa, sír a bimbó rózsa, sír bimbó rózsa. Késértet. Kézbe kést veszek, szívem által szúrom, késértet leszek, tetemim, mint szerte hányom, véret és velőt zabálom, comcsontommal dobolok, kaponyádom megkopog, viharban visító késértet vagyok. Tarccal, 1809, tavasz. Két cetli Jozsónak, avagy Les situations ne sont pas toujours simples. 1. Táján, 1811, januárius 27. Ma vagyok 16 éves. Mit kérhetek, barátom, születésnapomra tőled? Hát én neked mit adjak? Erdéli szász leány, ha 16-ot betölti, szüzességit veszejti valamely rokon legénnyel, pallang tövébe súnyva estve, vagy nagy mosáskor létrán héjúba igyekvén steffeljét hívja. Édes, nehéz a ruhás kosár, te segítsél felcipelni! S fenn kettesben maradva együtt ráhengerülnek a megszáradt ruhákra. Te mit gondolkodol még? Mondd át egyszer, Józsókám, hogy közeli vér szerinti édes rokon leánykád, akármi ritka szép is, te soha meg nem kívánnál. Felelem. Derék, Józsókám, mit sem ronthatsz te rajtam. Hozzád egyenest beszélek. Talán el is riasztlak. Mégsem szabad szakadtat éppként nyakadba varnom. Már meg kell vallanom. Kár. Én szűzrég nem vagyok már. A 14-et betöltvén szerelemről mit se tudtam. Ezért is eshetett meg idétlen hápogóval. Én róla nem tehettem. Utána kaptam észbe, testem, lelkem, miért te? De már hiába sírnék. Nehány hónappal aztán fehér holt magzatom ment. Sokáig borzadoztam, egy évig vagy tovább is emberrel összefeküdnöm. Józsóm, ezért vonakodtam, ha táncban átöleltél, vagy játékból simogattál. De végre ideje volna, ha terhemtő szabadulnék-e másod szüzességtől. Segíts rajtam, szerelmem. Lopódsz be, így szaka hozzám. Kímélős légy erántam. Gyengéden egyesüljünk. Új lepedőn, holtsütésben, míg ránk nem száll a hajnal. De hogyha nem jössz lázas beteg rokonot segélni, sápadt tüzét eloltni, barátom, nem haragszom. S kérlek, levelem tüzeld el. Csúf és vén nem vagyok még. Akadna, ki rám találna. 2. Egy nappal utána, Táján, 1811. Januárius 28. Józsóka, megkövetlek, hogy zárva találtad ajtóm. Szegény, be kell sírnom. Ninon néném az estve urával összvezördült, s elhagyva éjre itt hált mellettem az én szobámban. Éjfélig vagy tovább is keserveit darálá szerencsétlen fülembe. Fejem párnába gyugtam, arccal a falnak zokogtam, s azt hitte vélebőgök, pedig csak ő miatta. Téged mikor instállálhat királom a királnéd, a tél fűtött melegében, csillagok kis jégtüzében. Kell most Sáros patakra kocsiszánon kis Gabónak az orvosért sietni, fájó vesém javítni. Ártalmas és tilalmas még csak gondolnom is rád. Mikor lehetek lovacskád? Mikor lehetsz lovagocskám? Szózat Katicához a férfiak ügyiben. Kátai kata, menta illata, levendula harmata. Halld kérésemet, hogy kedvesemet, ki engem híven szeret, te ne izgassad, ne háborgassad, és kedvemre hagyhassad. Keressed párod, meg is találod, ha szereted, imádod, és ő is téged, tulipán szépet, rubintos ékességet. Ha legény volnék, reádomolnék, rajtad mindent csókolnék. De leány vagyok, s ha lesz rája ok, várj, szemedbe karmolok. Mádon, 1811 tavaszán.
Psziché. Írta Vörös Sándor. Közreműködött Görög László és Kárász Eszter. A műsor zenéjét Takács György állította össze. A hangfelvételt Komes Zsolt és Rosenman Péter készítette. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
A hangfelvétel 1997-ben készült, és legutóbb 2009. április 8-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Psziché. Kérdések, vélemények, ellenvélemények. Bódi Gábor Psziché című filmjéről.
Psziché. Azaz Lúnyai Erzsébet született 1795.
Lúnyai Erzsébet 1795. január 27-én.
Január 27-én nagy Lúnyán.
Apja Lúnyai János, egyik leggazdagabb birtokos nemese.
Apja
a majdani parcium.
Lúnyai János.
Rófi, sőt, Volhiniai.
De Rangjai csupán a hagyományra hivatkozva hordta Várispán.
Lúnyai Erzsébet 1795. január 27-én született Nagy Lónyán. Apja Lónyai János gazdag birtokos nemes.
A Habsburg uralkodók familiának csak nemességét ismerték el.
Anyja Nyíri Borcsa egy cigánylány fattya, kit az egyik Majlád gróf örökbe fogadott. Így lett belőle Majlád Borbála grófnő.
Akit a Majlád gróf a saját gyerekének tekintett, és...
Cigány részről bizonyos Szindel cigány király leszármazottjának tartotta magát. A férfi csillagászattal és asztrológiával, az asszony a zongora, orgona és cimbalom művészetével foglalkozott legszívesebben.
Állítólag...
Így nem Szindel csoda, hogy első lány Anna Uránia Erátó nevet kapott, a második pedig Erzsébet Mária Psziché lett.
Cigányvér is volt benne, s az nagyon látszott rajta.
Anyja halála után a rokonai nevelték, és a város szél jó lelkű szegényei. Közülük való volt Tóth László is, a Miskolci Varga unokája, kihez végül egy életre szóló kapcsolat kötötte.
Tóth Laci, eszes és nagyra...
Nagybátyja és gyámja intézkedett úgy, hogy a lány...
A napokban bemutatott magyar film főhőse Lúnyai Erzsébet, vagyis Psziché. Alakját Vörös Sándor formálta meg évekkel ezelőtt, verses regényben dolgozta fel életét. Mutassa be őt a költő.
Psziché személy szerint, mint Lúnyai Erzsébet nem létezett. A grófi és hercegi lúnyai családokban, mind a kettőben gyakori volt az Erzsébet. Szóval Lúnyai Erzsébetek léteztek több is, különböző korokban. De pont ez a Lúnyai Erzsébet, aki a Pszichében szerepel, képzelt, költött személy.
Volt-e modellje Lúnyai Erzsébetnek?
Volt, nem is egy. A 18. század vég, 19. század kezdett több költőnője, Dukai Takács Judit, Molnár Borbála, Vályi Klára, és Újfalvi Krisztina, és még néhány. Tele volt az a kor érdekes és merész nőalakokkal.
Viszont Tóth László, Ungvár németi Tóth László, Psziché egyetlen szerelme, valóságos személy. Tudós költő, a múlt század elején élt.
Igen, Ungvár németi Tóth László méltatlanul elfelejtett, kitűnő költő, és nagyon érdekes drámaíró, a Narcisz dráma szerzője. Pindaroszi ódákat is írt magyarul, nagyon komplikált metrumokban, amik görögül sokkal könnyebben valósíthatóak meg, mint magyarul. Úgyhogy Ungvár németi Tóth László létező személy.
Ő indította el, tehát vele kezdődött a Psziché megírása?
Igen, azzal kezdődött, hogy Ungvár németi Tóttal jóformán egy életen keresztül foglalkoztam, az ő verseivel, próza tanulmányaival, és ő hozzá kapcsolódott ez a nem létező nőalak.
Laci, az ég küldött hozzá.
Talán valóban az ég küldöttje vagyok. Talán valóban az ég üzenetét hozom neked. De ha így is van, az ég csak önmagát szereti. Kíváncsi vagy rá, hogy ki küldött? Egy báró. Egy Sánta Szilézé báró kerestett.
Maximilian Cedlit?
Ha, valami olyasmit akar veled tudatni, hogy a szülei meghaltak. Még pénzt is ígért annak, aki megtalál.
Az legalább a tiéd lehet.
Lili, már egészen jó pénzt bírhatnék, ha megírtam volna szerelmi ügyeid regényét.
Mit tudsz te azokról?
Amit tudok, az is bőven elég. A pénzből kikurálhattam volna magam.
Még mindig nyavajás vagy?
Befejezhetném külföldön az egyetemi stúdiumokat. Pest. Megfelelőbb hely volna Bécs vagy Párizs.
Szép tervei vannak, Tóth úr.
Amikor megtudta, hogy a Pszichéből filmet szeretnének készíteni, nem tartotta ezt fantasztikus, megvalósíthatatlan ötletnek?
Nem tartottam fantasztikusnak és megvalósíthatatlannak. Több filmrendező beszélt már nekem arról, hogy a Pszichéből filmet akarna csinálni. Több filmrendezővel beszéltem, mindegyiknek az elgondolása többé-kevésbé eltért egymástól. Láttam, hogy foglalkoztatja a filmeseket a Psziché, úgyhogy nem lepett meg, hogy olyan filmes is akadt Bódi Gábor személyébe, aki nem csak tervezgetett, hanem konkrétan, valóságosan hozzányúlt.
Úgy tudom, sokat segített a filmeseknek, kérésükre egy jelenetet is írt. Melyiket?
A film elején Kazinczy Ferencnél vendégség, fogadás, ezt a jelenetet írtam a filmbe. Segítségem egyébként nem volt sok, ennyit tudtam segíteni, hogy egy jelenetet írtam bele.
A film leegyszerűsít, jobbára csak a férfi és nő kapcsolatra koncentrál. Nem érzi, hogy ez kevés? Ön sokkal többet akart elmondania verses regényével.
Hát az egyik szál a verses regényben is a szerelem, a szexualitás. A másik szál az a Biedermeier kor, vagy késő rokokó, ami a filmben különben szintén megjelenik. Úgyhogy én nem érzem, hogy a film kevesebbet markolt volna, mint a verses és prózai feldolgozás.
Művét tovább építették a film készítői, hősei tovább élnek az időben. Ezzel is egyetért, szerencsés ötletnek tartja?
Irodalomban ez talán nem volna szerencsés, de a filmnek a körülményei egészen mások, mint az irodalomé. Úgyhogy ahhoz filmesnek kellene lennem, hogy ezt igazán meg tudjam ítélni, hogy az időben való továbbvitel helyese vagy helytelen.
A film készítői Ungvár Németi Tóth Lászlót narcisznak nevezték el. A film címében is így jelölték. Mi indokolja ezt a névadást?
Az indokolja, hogy Ungvár Németi Tóth főműve a narcisz tragédia. Egy igen furcsa önarckép Freud előtt és a modern szexuálpszichológia előtt, vagy 150 évvel egy drámában olyan önarcképet rajzolt önmagáról, ahol az önmagába szerelmes férfi mutatkozik, sőt, elemződik, részletesen kifejlik. Olyan anakronisztikus hatású, mint olykor Tóth Lászlónak a versei is.
Ungvár Németi Tóth Lászlót 32 évet élt, tulajdonképpen alig alkotott, töredékes, amit hátrahagyott.
Igen, hogyha tovább él, akkor valószínűleg nagyon gazdag munkássága lett volna. Tervbe vette, hogy megírja az orvostudomány történetét. Lehet, hogy szaktudós lett volna belőle, és nem költő. Minden esetre élete utolsó éveibe kezdett a költészettől visszahúzódni, vagy elvileg fázni a költészettől, és tudós akart lenni, orvostudománnyal és orvostudomány történettel szándékozott foglalkozni. Sajnos, hogy ilyen korán meghalt, 32 éves korában, úgyhogy nem tudjuk tehetségének melyik vonala érvényesült volna később.
Aztán összeházasodnak. Egy doktor medikus. És egy poéta komtesz.
Nem vagyok komtesz.
De bizony az vagy.
Te meg eszelős vagy.
Igen, eszelős. De ez a házasság egy magamfajta szegény eszelős tudósnak. Lehetőséget. Minimó kalkuló. Főrendi házi tagságot jelenthetne. És az sem baj, hogy szajha vagy. Mert annak születtél.
Pszichés sorsa, magatartása. Miért volt fontos Vörös Sándornak? Ezzel a verses regénnyel mit akart nekünk, 20. századi embereknek elmondani, mit akart közölni?
Tulajdonképpen a nő-férfi viszony és a nő önmagában, a nőkkel kapcsolatos kérdések, amikkel a psziché anyag foglalkozik.
Itt mellettünk a költő felesége Károly Ami, és úgy látom kiegészíteni ezt a gondolatot.
Hát az érzésem, hogy itt Vörös nem csak a férfi és nő kapcsolatáról akart beszélni abban a korban és minden korokban, hanem az alkotó embernek, az alkotó nőnek a problémájáról, ami akkor bizonyára sokkal nehezebb volt, mint most. Nőnek lenni és alkotó nőnek lenni.
A filmben is majdnem mindig kényszerhelyzetekben van psziché. Majdnem állandóak a kudarcai. Zöglitzsel való házassága különben egyáltalán nem boldogság. Ez biztonságot jelent az ő számára, jó módot és biztonságot. Addigi kalandos életével szakít, és vállalja a sánta Zöglitzbárót, a dúsgazdag mágnást, és mellette szerencsés lesz az élete. Sokkal inkább szerencsés, mint boldog.
Pszichémai alak ma is élhetne?
Nem hiszem. Annak a kornak a körülményei kellenek hozzá. Psziché, ha ma élne, máson botránkoznak meg az emberek, és mást helyeselnek, mint abban az időben. Úgyhogy egy mai psziché és egy Biedermeier kori psziché lehetőségei egészen mások.
Imre irodalomtörténésznek, kritikusnak tavaly jelent meg egy könyve Vörös Sándorról. Ebben a könyvében sokat foglalkozik Vörös Sándor művével, a pszichével. Ön szerint a filmbeli psziché értelmezése körül nem volt félreértés?
Igenis volt. Tudnék, psziché, mint személyiség, voltak éppen nem egészen az, már legalábbis az eredeti műve, mint ahogy ezt a filmen apercipiálni lehet. Pszichét ki van emelve a korából. Ki van emelve a korából annak érdekében, hogy el lehessen őt hozni a 20. századig. Psziché nem tudott valamit kezdeni magával a 20. században. Ő ott a 19. század elején volt az, aki, az a bátor ember, az a fölszabadult személyiség. Arra született, hogy folyamatosan lázadjon, de ennek a lázadásnak a tartalma és célja állandóan még van határozva a kor, ilyen atmoszférikus szelleme által. Vagyis a pszichének van egy atmoszférikus térideje, amit azért gondolom, hogy meg kell érteni mindenkinek, akihez a műhöz nyúl. Az első részével kapcsolatban az a benyomásom, hogy pontosan érzékelte a filmrendező ezt a világot.
A második rész elrugaszkodik ettől a Vörös Sándori világtól?
Az a benyomásom, hogy elrugaszkodik, igen. Hogyha az első két órányi anyagot szépen le tudják zárni, akkor ítéletem szerint egy rendkívül masszív, markáns film van. A második rész, nyugodtan elhagyható volna szerintem, de ez az én személyes véleményem, de mégis megindoklom, hogy miért. Azért kérem szépen, mert ahhoz, hogy ezt a psziché-nácisz viszonyt általánosítsuk, és hát vigyük el a 20. századba, ahhoz az is szükségeltetik, hogy valami egészen ellenállhatatlan és súlyos mondani valója legyen forgatókönyvírónak és filmírónak, filmcsinálónak, rendezőnek egyaránt.
Mennyiben tér el a film Vörös Sándor művétől?
Ennek a filmnek a címe az ugye, hogy Psziché és Nárcisz. Én úgy gondolom, hogy a psziché eredetileg az egy belső dráma. Hogyha amennyiben egy életrajz, mindig dramatikus, ugye? Következésképpen tehát akármennyire jelentős szerepe van Tóth Lászlónak ebben a lirai életregényben, a psziché életregényében, ez minthogy psziché belső drámája, ebből következően mégsem egyenrangú partner a Nárcisz, tehát Tóth László Lónyai Erzsébettel, tehát pszichével. Ebből azt következik, hogy amikor a rendező ugye ezt a belső drámát tárgyasította ilyen formán, úgyhogy voltak éppen úgy gondolta, hogy egy olyan drámáról van szó, ami két embernek az alapvető kapcsolatát sorsszerűen végigköveti, akkor tulajdonképpen külsővé tette azt, ami belső, mert úgy gondolta nyilván, hogy képivé így lehet igazán tenni, meg úgy gondolta, hogy valahogy ő jobban bele tud akkor bújni ebbe az anyagba, mert az a benyomásom, hogy ő is akart itt valamit mondani saját magáról, saját magunkról.
Laci! Laci!
Lidi!
Fickó!
Lidi!
Laci! 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 Laci!
Lidi!
Ami ebben a történetben egyéni sorsok tragédiájának néz ki, hogy két egymást voltak éppen szeret, gyermekkora óta szerető ember egymásnak hátat fordítva élik le életüket. Ez az a mag mondani való téma, amit Vörös Sándor könyvéből kiemeltünk, és a mi filmünknek, a mi történetünknek is a magjává helyeztük.
Miért éppen ezt a Vörös Sándor művet vitte filmre a rendező Bódi Gábor? Gondolataihoz keresett alapművet, vagy egyszerűen Vörös versesregényének képi megfogalmazása izgatta?
Az ötlet voltaképp nem is tőlem származik, hanem egy társasági beszélgetésben hangzott el, hogy miért nem ebből csinálok filmet. Én akkor nem ismertem még csak részleteket Vörös Sándor könyvéből, aztán elolvastam, és az derült ki, hogy tulajdonképpen minden benne van, ami engem töredékesen, kevésbé sikeres sztorikban foglalkoztatott forgatókönyvgyanánt. Sőt, most, hogy túl vagyok a filmen, elmondhatom, hogy a könyvben még mindig nagyon sok anyag maradt benne, ami alkalmas lenne arra, hogy mai gondolatainkat, közérzeteinket megfogalmazzuk, mi csak egy szeletet vágtunk ki belőle.
Ez a szeret a férfi és a nő kapcsolatra vonatkozik? Tehát a férfi és nő kapcsolatra koncentrál?
Főképpen arra, a testinek és a szelleminek a polaritásáról van szó, erről szerettünk volna a filmben beszélni. Tehát a férfi és női pólusnak a hagyományos kulturális feszültsége.
És ezt most aktuálisnak, fontosnak érzed?
Nagyon aktuálisnak, nagyon fontosnak érzem. Férfi és nő olyannyira kiszabadult a tradicionális kapcsolatrendszerekből, hogy szinte egymás nyílt ellenségeivé váltak. Egyrésztről egy elidegenedési, szembefordulási folyamatot lehet itt észrevenni. Másrészt utána egy felszabadulást is a konvencionális és már alkalmatlan formák keretei közül, és talán a reményét egy új harmóniának. Na most ebben az egész viszonyrendszerben nagyon értékes egy ilyen teljes alak, mint psziché alakja, tragikus, drámai, személyes sorsa ellenére végső soron valamilyen felszabadulásnak az ígéretét érezteti az olvasóval, és remélem, hogy a nézővel is.
Láttuk, hogy Vörös művét kiegészítetted, úgy is mondhatnám, hogy Csaplár Vilmossal együtt tovább írtad. Mi indokolta ezt?
A forgatókönyvíró társam ötlete, hogy psziché történetét kissé hasonlatosan Virginia Woolf Orlandójának történetéhez vezessük át korokon, tágítsuk ki, szabadítsuk ki ebből az egyszeri rokokó Biedermeier történetből, ami filmen óhatatlanul banálisabb lett volna, mint irodalomban, végül is leszorult volna, és egykor, egy kis hely történetévé zsugorította volna ezt a történetet. Még a film első része a Vörös Sándori poézishez, a könyv poézisével több kapcsolatot tart fenn. Addig a filmnek a második fele az, amelyik a saját nyelvén poétikusabb, filozofikusabb és gazdagabb.
Nem sajnálod, hogy éppen a film adottságai, a sajátos eszközei miatt elveszik az eredeti Vörös mű költőisége? Egyáltalán úgy érzed, hogy elveszett?
Egész biztos, hogy elveszett, és persze, hogy sajnálja az ember, de nincs mit sajnálni azon, aminek szükségszerűen el kell vesznie. A műnek a szelleme remélem, hogy nem vészel, és a filmnek meg kell legyen a saját poézise.
Milyen eszközökkel próbáltad elérni ezt?
Elsősorban a látvány, a színeknek is nagy szerepe volt, tehát a helyszínek anyagszerűségét kihangsúlyoztuk, és igyekeztünk ezt megőrizni. Ugyanakkor ezt az anyagszerűséget elszabadítani a naturalista imitációs technikától, ami a játékfilmek, és főként a történelmi játékfilmek zömére jellemző. Tehát minden helyszín vizuálisan egy fogalmi, álomszerű mellékjegyet is kap, ami valahova a tudatalattinkba, vagy esetleg éppen a tudatos mitológiánkba ezt a helyszínt képes bekapcsolni.
Gyertyán Ervin kritikus filmesztéta érzi-e mindazt a filmből, amit Bódi Gábor művéről elmondott?
Bódi Gábor igen tehetséges rendező. Drukkolok neki. Nem vagyok meggyőződve azonban arról, hogy szerencsés dolog volt, hogy élete második vállalkozásaként egy Fausti alkotásba kezdett, és azt hiszem, hogy bár a tehetségét, bár az oroszlán körmét megmutatta, magába a vállalkozásba lényegében belebukott. Nem vagyok teljesen egyedül ezzel, mert véletlen úgy adódott, hogy két nemzetközileg is számon tartott kritikus kollégámmal néztem meg a filmet, éppen a Fipresztinek volt Pesten egy kolokviuma, és Lino Micsike kollégám, a filmkritikusok nemzetközi szervezetének elnöke, és Marcel Martin kollégám, annak a főtitkára, velem együtt nézte meg a filmet. Micsike utána felállt, és azt mondta, lehet, hogy ez a film zseniális, de teljesen fölösleges. És utána felállt a Martin, és azt mondta, hogy hát azért ez túlszás, hát itt ebben a filmben mindenki benne van, ez egy antológia. Buñuelből átmegy Fellinibe, Felliniből átmegy Jancsóba, Jancsóból átmegy Huszárikba, de magát Bódit, azt valahol hiába keresem benne. Ezt éreztő problémának, hozzátéve azt, hogy a kísérletei nagyon izgalmasak a filmnek, de ezek már nem is filmnyelvi kísérletek, hanem optikai kísérletek. Itt most plagizáltam a két kollégától. Nem lennék meglepődve, hogyha 30 év múlva kiderülne az, hogy Bódi Gábor a magyar filmművészetnek egy nagy alakja. Ma egy kicsit több alázatot szívesen láttam volna tőle, egy kicsit kevesebb gőgöt, talán több tiszteletet Vörös Sándor iránt is, és általában nem ezt a végletes absztrakciókra való törekvést, amely végső kérdéseket metafizikai szinten akar csak megválaszolni, És mint ez nagyon gyakran megtörténik, mert meg kell mondani, Goethének is csak egy Faustja van. Ez kívrült, üressé válik, és végül nagyon banális dolgokba torkolik, amik helyenként hallatlanul lenyűgöző látványossággal vannak elénk állítva. Én azt hiszem, hogy ha Vörös Sándor művét elvonatkoztatjuk a kortól, időtlenné tesszük, mint ezt a filmet, akkor tulajdonképpen ki is ürítjük ezt a történetet, és attól a korhoz kötött lényegétől fosztjuk meg, amely paradox módon ezt időtállóvá teszi.
Bódi Gábor arról beszélt, hogy filmjében igyekezett újszerűen ábrázolni a szerelmet, a férfi és a nő testi és lelki kapcsolatát. Sok-sok remek mű született már erről, bizonyára még születik is. Vajon a film alkotói tudtak-e újat mondani?
Itt lehet belemagyarázni, itt végtelen tere van a belemagyarázásoknak, de tulajdonképpen azt hiszem, hogy olyan új gondolat, amelyet még nem fogalmaztak volna meg, ebben a filmben nem jelentkezik.
És eszközeiben, módszereiben hozott valami újat a film?
Azt mindenképpen hozta, hogy egy hallatlan vizuális érzékenységről tett tanúbizonyságot. A vizualitás a filmnek végképp nagyon szép. Én azonban azt hiszem, hogy éppen ez az egy szinten tartott vizualitás egy ponton túl absztraktá válik a közönség számára, unni kezdi, és nem a mondani való áteresztő közege lesz, hanem valamiféle palástjává válik. Valami olyan érzés kellett van a nézőben, hogy itt valami olyan mélység van, amit én nem tudok fölszínre hozni. És ez elkedvetleníti a nézőket.
Végül is hova helyezzük? Melyik stílus irányzathoz soroljuk ezt az új magyar filmet?
Nagyon nehéz kérdést tesz fel nekem. Nyilván ez valami modern stílus irányzat, de én itt erre egy kicsit bántóan tudok csak válaszolni. Úgy nevezném, hogyha meg kéne határoznom, hogy az esztetizáló eklekticizmus stílusába sorolom. Ez alatt azt értem, hogy mindazt az esztétikai hatás lehetőséget, amelyet korunk filmművészete kitalált, nagyon invenciózusan építi be a rendező a maga stílusába. Azt a törekvést azért látom, hogy rajtuk túllépjen, ehhez azonban a gondolati szufla nem volt elegendő a filmben. Ott igazán jó ez a film az első részében, ahol még érzem Vörös Sándor ihletését, és amikor önállóan kezdenek spekulálni, akkor elönti az egész dolgot a spekuláció, amikor érzem, hogy valami nagyot akarnak, de nincs mögötte igazi fedezet és erő.
Hangzott Psziché, kérdések, vélemények, ellenvélemények Bódi Gábor Psziché című filmjéről. Vörös Sándor, Károly Jami, Bata Imre, Bódi Gábor és Gyertyán Ervin közreműködésével a műsort szerkesztette Illés György. Részleteket hallhattak a filmből Kutvölgyi Erzsébet és Cserhalmi György párbeszédeiből. A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb 1980. december 27-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Győrben 87,6 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.
Jó estét kívánok!